negyedik számú dicséretünk így kezdődik. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti. Köszönjük neked, Urunk, azt az életet, amelyet veled élhetünk, mert gyönyörűségesen szép az. Köszönjük, hogy már fiatal korunkban találkozhattunk veled, és magad mellé vettél, és olyan sok csodán átvitted az életünket. Olyan sok íge titkát mutattad meg. Olyan sokszor igazgattad lépteinket, oly sok mindentől megóvtál, és köszönjük mindazt, amire el is vezethettél. És nagyon köszönjük neked azt, hogy nem csak ez az élet a miénk, itt ez a földi lét, hanem arra az életre nézve is ígéretünk van tőled, hogy aki hisz benned, az üdvözül. Köszönjük ezt a másik életet is, ezt az örökké tartót, ezt a könnyek és fájdalmak nélkül valót, ezt az örök boldogságot és üdvösséget veled és nálad. Kérve kérünk, Urunk, hogy egy sem maradjon ki közülünk ebből. se az elsőből itt a földön, se a másodikból, hiszen ebbe a másodikba bejutni nem is lehet csak úgy, ha itt a földön, míg tart az életünk, boldogan igen tudunk mondani, hittel a te hívásodra. Áld meg mai esténket is, segíts nekünk rád figyelni, Urunk. Amen. Kedves testvérek, egy hosszabb igeszakaszt olvasok, ahogy jeleztem tegnap már a samáriai asszony történetét. Tulajdonképpen ezt soha nem szoktuk végig felolvasni. Ahogy most végig olvastam, jöttem rá, nyilván spórolunk az idővel. Az is, aki ott a szószéken áll, és onnan olvassa, ott olvassa az igét, mert hogy ez 42 vers, ami szigorúan ennek az úgynevezett samáriai asszonynak a története. Gondolom, úgy vagyunk vele, hangosan gondolkozom előttetek, hogy szegény népek meg ne unják, hogy ott a hallgatniuk-e 42 igeverset a Bibliából, hát ez nagyon fárasztó. Tudom, hogy az ember arrafelé tart, hogy egyre nehezebben koncentrál, mert nem okosodunk, hanem butulunk, mert nem a fejünket kell egy csomó mindenre használni, hanem az ujjainkat például, ezért a fejünk silányabbá lesz, képtelenek vagyunk hosszú ideig figyelni és koncentrálni. Na, azt ettől szoktuk megóvni a testvéreket, nem olvassuk sokszor az ilyen nagyon hosszú történeteket se végig, most mégis megteszem. Abban a reménységben, hogy képesek lesztek testvérek végig figyelni, míg olvasom a Bibliát. Tehát a samáriai asszony beszélgetése Jézussal, János evangélium a 4. része, 42 vers. Amint azért megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és keresztel, mint János, jól lehet Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába, és Samárián kell átmennie. Megy azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, melyet Jákób adott az ő fiának, Józsefnek. Ott volt a Jákób forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leült a forráshoz, mint egy 6 óra volt. Jött egy samáriabeli asszony vizet meríteni. Mondanék, Jézus, adj innom. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Mondta azért néki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoztak a samáriaiakkal. Felelt Jézus és mondanéki, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna néked élővizet. Mondanéki az asszony, Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély. Hol vennéd tehát az élővizet, avagy nagyobb vagy te, ami atyánknál, Jákobnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, és a fiai is, és a jószága is. Felelt Jézus, és mondanéki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha, örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Mondanéki az asszony, Uram, add nekem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam, és ne jöjjek ide meríteni. Mondanéki Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Felelt az asszony, és ezt mondta, nincs férjem. Mondanék Jézus, jól mondod, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Ekkor ezt mondta neki az asszony, Uram, látom, hogy te próféta vagy. Ami atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondanék Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támadt, de eljön az óra, És az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádójul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Mondd akkor néki az asszony, tudom, hogy Messiás jön, akit Krisztusnak mondanak, amikor az eljő, megjelent nékünk mindent. Mondanék Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. Eközben megjöttek az ő tanítványai, és csodálkoztak, hogy asszonnyal beszélt. Mindazáltal egyik sem mondta, hogy mit keresel, vagy mit beszélsz vele. Ott hagyja azért az asszony a vedret, és elment a városba, és ezt mondta az embereknek. Gyertek, lássatok egy embert, aki megmondott nékem mindent, amit cselekedtem. Nem ezé a Krisztus? Kimentek azért a városból, és hozzámentek. Aközben pedig kérék őt a tanítványok mondván, Mester, egyél! Ő pedig mondanékik, van nékem eledelem, amit egyem, amit ti nem tudtok. Mondának azért a tanítványok egymásnak, hozott én néki valaki enni? Mondanékik Jézus, az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Ti nem azt mondjátok-e, hogy még 4 hónap és eljön az aratás, ímé mondom néktek, emeljétek fel szemeiteket és lássátok meg a tájékokat, már fehérek az aratásra. És aki arat jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt, hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen. Mert ebben az a mondás igaz, hogy más a vető és más az arató. Én annak az aratására küldtelek titeket, amit nem ti munkáltatok. Mások munkálták, és ti a mások munkájába állottatok. Abból a városból pedig sokan hittek benne a samaritánusok közül annak az asszonynak beszédéért, aki bizonyságot tett, hogy megmondott nékem mindent, amit cselekedtem. Amint azért odamentek hozzá a samaritánusok, kérték, hogy maradjon náluk. És Jézus ott maradt 2 napig, és sokkal többen hittek a maga beszédéért. És azt mondják az asszonynak, nem a te beszédedért hiszünk immár, mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője a Krisztus. Kedves testvérek, ezt a nagyon sokszor olvasott, hallott és nyilvánvaló módon ismert történetet most úgy kéne mondanom, hogy a feje tetejére állítom, de valójában most állítom vissza a helyére, amikor az utolsó verséről fogok beszélni. Mert ott az utolsó versben elhangzik valami, amiért az egész történet történik. Kizárólag ott az utolsó versben van, amiért ez az egész történet zajlik, és amiért megírattatott a számunkra. Általában nem szoktunk eljutni eddig az ige versig. Mert ezzel is úgy vagyunk, mint oly sok bibliai történettel, mint voltunk Nikodémussal, vagy vagyunk bármelyik mással, hogy úgy gondoljuk, hogy a történet mindig arról a valakiről szól, akivel Jézus találkozik, de a történetek mindig Jézusról szólnak. Miközben Jézus valakivel találkozik. Velünk is így van. A mi életünk története nem rólunk szól ám, hanem Jézusról. Kizárólag. Mi azt hisszük, hogy a történet főszereplője, amit az életemnek nevezek, én vagyok, de ez nem igaz. Az én életem történetének a főszereplője, aki mindent cselekszik, az Jézus, nem én. Döbbenetes dolog, ahogy az ember fölött múlnak az évek, és kezd megérteni egy csomó dolgot, hogy mi történt az életében, 5 éve, 10 éve, 20 éve, 30 éve, amit akkor nem értett, amin akkor átszaladt, lehet, hogy megégette, lehet, hogy megperzselte, lehet, hogy megállította, elgondolkoztatta, de nem tudta összerakni magába, hogy hogy van ez az én életemben. És egyszer csak összeállnak a dolgok. Milyen csodálatos. És akkor érti meg az ember, hogy mindent arra használt Jézus, hogy egyszer én ráismerjek, és boldogan igent mondjak neki. Nos, ez a jól ismert történet a végcélja és a végeredménye felől értelmezhető igazán. Az pedig az utolsó versében van a fölolvasott igeszakasznak. Magunk hallottuk és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője a Krisztus. Ez a végcél. Különös, hogy ezt ráadásul samaritánusokkal mondatja ki Isten lelke. Különös, nem Jeruzsálemben hangzik el, nem Judeában hangzik el, ahogy estéről estére beszéltem róla, Jézust nem fogadták be az övéi, hanem elhangzik egy kevert vérű nép, egy kevert vérű népből álló város lakóinak a szájából. Bizonnyal ez a világ üdvözítője, a Jézus, a Krisztus. A lényeg, hogy emberek jussanak erre az ismeretre. Kedves testvérek, az ember boldog élete ott kezdődik, amikor erre az ismeretre, felismerésre, egyszerűbb szóval mondom, hitre eljut, hogy Jézus a világ üdvözítője. És amikor erre az igazságra eljut az ember, elkezdődik az élete boldog szakasza. Amikor erre a felismerésre eljut, kezdődik az élete hiteles szakasza. Amikor valaki ide eljut, akkor kezdődik életének az igazi értelme. Sokat autózom és hallgatom rendszerint a Kossuth Rádiót, és ma is beleszaladtam egy érdekes műsorba, hogy mentem a rendelőbe, vagy jöttem már, nem tudom, nem is lényeges. Alkoholból szabadultak, beszéltek a szabadulásukról. És ott az egyik elmondta azt, hogy én a családom számára leírtam, hogy én nem 1949-ben születtem, hanem akkor, amikor szabadságot kaptam az Istentől. Az én születésem dátuma 1989. Én addig csak voltam, de nem éltem. Addig csak voltam. De azt, amit életnek neveznek, én azóta ismerem, amióta Jézussal találkoztam. És szeretném, hogyha a fejfámra is odaírnák, hogy az igazi élete 1989-ben kezdődött, amikor Jézussal találkozott. Ennek a történetnek az a lényege, hogy van egy ember, aki eljut a fölismerésig, és rajta keresztül egy város lakóinak a nagy része eljut a fölismerésig, hogy Jézus a világ üdvözítője. És elkezdődik a boldog életük. Olyan jó lenne, ha egyszer ez nekünk is valóság lenne, hogy tudom, hiszem, hogy Jézus a világ üdvözítője, és az enyém. Tehát a világban én is ott vagyok. És olyan jó lenne, hogyha ide már eljutottam, de valahogy ez megkopott bennem. Ennek a szépsége, öröme, ragyogása, lelkemet, szívemet, életemet melegítő melegsége, akkor ezt újra gerjeszthetné Isten lelke bennünk ezen az adventen. Igen, van a világnak üdvözítője. Testvérek, ez ilyen dolgokat jelent, hogy a nyomorúságnak nincs önálló élete, a nyomorúságnak, az emberi nyomorúságnak nincs létezési joga Krisztus mellett egyedül, önállóan. Vagyis azt kell tudnunk, hogy az, hogy Jézus a világ üdvözítője, az azt jelenti, hogy bármilyen nyomorúság van az életemben, azt attól kezdve nem úgy látom, hogy ez az én életem keresztje, hanem úgy látom, hogy emellett itt van Jézus. A nyomorúságaim nem tudnak önállóan élni. Amikor az embernek a nyomorúságai önállóan élnek benne, Jézustalanul, a világ üdvözítője nélkül, akkor a nyomorúságai az embert összeroppantják. Kikészítik. Akkor a nyomorúságai eredményeképpen benne is és körülötte is kis és nagy poklok születnek. De az, hogy Jézus a világ üdvözítője, az azt jelenti, hogy nincs olyan nyomorúsága az életemnek, amelyet ne hordozna valaki. Erről már két este is beszéltem. Ími az Isten báránya, mondja Keresztelő János, aki elhordozza a világ bűneit. Látjátok, megint a világ üdvözítője hordozza a világ bűneit. Először arra szeretném a figyelmeteket felhívni, hiszen a samáriai asszony egy csodálatos példája lesz annak, hogy bármilyen iszonyatosan összetöretett élete van valakinek, ott, ahol a világ üdvözítője is megjelenik, ott azt a nyomorúságot nem maga hordozza, hanem a világ üdvözítője. Ott ezért nem kell belehalni, nem kell tönkre menni, nem kell idegbetegnek lenni, nem kell belepusztulni. A nyomorúságnak nincs önálló létezési joga, ott, ahol valakinek az életébe Jézus a világ üdvözítője lett. És ez a történet egy ilyen fantasztikus példa, hogy egy megtaposott asszony, egy sokféle bűnben mélyen lezuhant asszony, megvetett és kivetett asszony a maga nyomorúságát, átéli, hogy hordozza a világ üdvözítője. És az egész élete boldogságosra fordul és megváltozik. Boldog, aki bizonyságot tud tenni erről. Magam hallottam és tudom, hogy Jézus a világ üdvözítője. Kedves testvérek, most jön a történet eleje. Tény, hogy távolról szemlélve Jézusról ez nem látszik. Távolról nem lehet látni, hogy Jézus a világ üdvözítője. Amikor a samaritánus asszony közel ment a kúthoz, és ott meglátta Jézust, nem látszott rajta, hogy ott ül a világ üdvözítője. Kiderült, hogy fáradt, árnyékot keres, szomjas, éhes. Olyan nagyon emberi. Ez lenne a világ üdvözítője. Kedves testvérek, lelki értelemben tökéletesen így van, messziről Jézuson nem fogod meglátni, hogy a világ üdvözítője. Lehet, hogy prófétának fogod látni, tanítónak, nagyszerű példaképnek, de hogy ő lenne a világ üdvözítője, közelebb kell menni. Nagyon közel kell majd menni. Azt látja ez az asszony Jézuson, hogy éppen pihen, aki úton van, poros, fáradt, nem látszik, hogy itt ül a világ üdvözítője. De ha azoknak az állapotát nézzük, testvérek, akik éppen ezáltal a Jézus által hitre jutottak, akkor látjuk, hogy ott ül a világ üdvözítője. Mert Jézus a kövekből teremti a fiakat. Hitetlen, kemény szívű ateistákból formálja a hívő embereket. Itt is egy olyan romhalmaz életből találja meg az utat. A fölépülésig, hogy az maga a csoda. Ha azoknak az állapotát kezdett figyelmesen olvasni a Bibliában, akik találkoztak az Úr Jézussal, hogy miből lettek mivé, akkor meglátod, hogy az a világ üdvözítője. Mert ember ilyet nem tud kimunkálni. Sehol, soha. Nézzük ezt az asszonyt. Azzal kezdődik, hogy elzárja magát Jézustól. Ahogy a kútnál összefutnak, mindent bezár. Mint ahogy így születünk, hogy mindenünk zárva van Isten felé. Mindenünk, semmink nincs nyitva. És nagyon sok munkája van az Úrnak, mire valamik elkezdenek megnyílni. Ez az asszony mindent bezárt Jézus előtt. Azzal kezdve, hogy ő nem keresett semmifajta idvezítőt. Ő vizet keresett a kútnál. Dehogy keresett ő idvezítőt. Bajba volt az élete, de az meg se fordult a fejébe. Bár kiderül a hosszú beszélgetésben, mielőtt visszamegy, hogy tud Jézusról, a várva várt messiásról, de nem keresi. Nincs semmi más vágya, csak a víz. A mindennapi élete, akkori pillanatnyi gondja megoldása. De sok ember éli, tulajdonképpen semmi vágya nincs. Pörög az élete, taposó malom az életen, föl kell kelni, és legfeljebb azt gondolom végig, hogy ma mi az, amit meg kell csinálnom. Lesz-e hozzá elég erőm, kedvem, hogy szólnak hozzám az emberek, milyen bolond ügyekkel kell ma foglalkoznom. A víz, ez az életem ma. Azért jöttem a kúthoz, hogy igyak. Vizet vigyek haza. Semmi különösebben nem érdekel. Hogy jellemezhetnénk a vallásosságát ennek az asszonynak? Azt, hogy kezdetleges. A hite egy sajátos samaritánus hit. Ez a Jákob kútjához és a Garizim hegyéhez van kötve. Az üdvössége is a Garizim hegyéhez van kötve. Hite, az, amit ő hitnek nevez, egy hely hagyományához van kötve. Azt mondja, hogy helyesen imádkozni, csak a Garizim hegyén lehet, mondja Jézusnak. Milyen az erkölcse? Egy megkötözött és nagyon mélyen lévő asszony. Romlott a múltja. Ezért megy délbe a kúthoz. Ezért megy egyedül, mert senki nem akar vele menni, se vele találkozni. Se ő nem akar senkivel együtt menni a kúthoz. Holott a nők tracsoló helye a kút volt. Út oda, út vissza, meg ott. Ott beszélgették ki magukat a nők. Ő egyedül jár. Senki nem akar vele találkozni. Ő se akar senkivel találkozni. Megvetett és elkerülendő ember. Aztán a kúthoz ér, és ott egy férfit talál. És az bizalmatlanságot vált ki belőle, ha valaki ő ismerte a férfiakat. Öt férfitől is elvált, ismerte őket. Meglátta Jézust, meglátott egy férfit, még inkább bezárt mindent. Ismerlek bennőtöket, férfiak. Tudom, kik vagytok. Tudom, milyenek vagytok. Hányan eldobták már? Hányan becsapták? Ráadásul még zsidó is. És a zsidók és a samaritánusok nem szerették egymást. Mind a kettő rasszista volt. A maga faját szerette, a másik faját utálta. Azt mondja az íge, itt a zsidókról beszél, és a zsidók nem szerették. Nem szerették a samaritánusokat, rasszisták voltak. Teljesen becsukódik az asszony szíve ajtaja. Teljesen bezárul. Annyira, hogy a vizet is megtagadja Jézustól. Ha észreveszitek, nem ad neki vizet. Pedig Jézus kér tőle. Adj innom, nem ad neki. Társtalan, visszahúzódó, keserű, megalázott, megtiport ember. Az élete csupa törmelék. Csupa törmelék. És Jézus utat keres a törmeléken át a szívéig. Hát nem gyönyörű? Az ilyen csupa törmelék életű embereket tovább szokták taposni. Az emberek ki szokták kerülni. Az ilyenekkel nem szeretünk együtt lenni. Csupa törmelék az élete. És Jézus, nézzétek, mindjárt elmondom, milyen csodálatosan a törmelékeken át elindul a szívéig. Elkezdi megkötöttsége köteleit türelmesen eloldozni. Úgy tetszik ez nekem. Eloldja a holt képzetét a kútban lévő víztől, hogy beszéljen neki az életvizéről. Eloldja tévhitét a Garizim-hegyi imádkozás szent alkalmától és helyétől, hogy beszéljen neki az igazi imádásról. Szép lassan oldogatja a különböző szellemi, lelki, hitbeli tévedéseit, megkötözöttségeit. És végül fölkínálja neki a mennyországot. Amikor azt mondja, hogy én vagyok az, akit keresel. Itt áll előtted. Itt állsz előttem, hogy tegnap is beszéltem róla. Én vagyok az. Én kellek neked. Aki után vágyódsz, akire szükséged van. Aki a te összetört életedet meggyógyíthatja. Az én vagyok, és itt vagyok előtted. Én vagyok az. És ebből lesz egy boldog felszabadulás. Hogy ez az összetört életű, összetört lelkű asszony végtelen boldogsággal hazamegy. Jézus megkötözöttségei, megaláztatásai, összetörettettségei útján elindulva eljut a szívéig. És szalad haza. Valaki velem beszélt, és minden tudott rólam. Nem ez a Krisztus. Jézus eloldotta és megszabadította. Ez lett a vége. Nézzük, hogyan ismerteti meg magát Krisztus, és mikor, miként teremti meg a hit csodáját ebben az elveszett emberben. Kedves testvérek, itt pont úgy, mint ahogy beszéltem Nikodémus történetéről tegnap, a hit ajándékát azzal nyújtja Jézus, hogy a bűn kérdésére tér. Most már többedik alkalommal mondom el a fölolvasott igék alapján, hogy értsétek meg, a hitre jutáshoz vezető úton a bűnről való beszéd elkerülhetetlen. Elkerülhetetlen. Kikerülhetetlen. Ezzel viszi szembe Jézus a bűnével, hogy menj és hívd ide a férjedet. Egyszer ugyanúgy, mint a Nikodémus történetének az elején, Jézus elvág egy pillanat alatt egy vakvágányra menő beszélgetés, és rátér a lényegre. Nikodémussal is ezt csinálta. Rátér a lényegre. Nem engedi, hogy rossz felé menjenek a dolgok. Most is ezt csinálja. Mikor egy nagy elméleti vitába kezdene Jézussal, Jézus megállítja, és azt mondja, hogy na itt a pillanat. Menj és hívd ide a férjedet. Nincs férjem. Jól mondod. 5 férjed volt, és akivel együtt élsz, az sem a férjed. Kedves testvérek, itt egy kínos dologról kell beszélnem. Arról ugyanis, hogy Jézus az asszony élete vétkének és nyomorúságának a mélységeit felfedi. De figyeljétek meg, hogy rögtön el is fedezi. Felfedi, de rögtön el is fedezi. Nincs elfedezés felfedés nélkül. Nincs. A legérzékenyebb pontjához nyúl Jézus, a bűnös élete legérzékenyebb pontjához. És ezek az elrontott házasságok, válások voltak. Jézus hozzányúl ehhez a nagyon kényes dologhoz, hogy felfedje, de azért, hogy rögtön el is fedezze. Tudjátok, egészen más, amikor az ember maga akarja fedezni. És más, amikor az Úr fedezi el. Az Úr úgy fedezi el a vétkünket, hogy felszínre hozza először. Azért, hogy szabadságot adjon belőle. Ha ő fel nem hozza, soha nem lesz belőle szabadságunk. De soha nem fog benne turkálni, nem fogja kiteregetni, nem fog megalázni, nem fog bántani. El fogja fedezni. De csak arra a bűnre van elfedező bűnbocsánata, amelyiket felhozhatott. Menj és hívd ide a férjedet. Testvérek, ha Jézus meg akar szabadítani vétkeinktől, tulajdonképpen hozzánk is ezt a szózatot intézi, menj és hívd a férjedet. Mert az egyéni vétkem kihat. És Jézus maga elé akarja idézni, akik vétkeztek ellenünk, azokat is, meg akikkel együtt egyek lettünk a bűnben. Azokat is. Mert a bűn társas lény. Mi szeretjük azt hinni magunkról, egy-egy elrontott dolgunkban, hogy a bűn egyedül álló valaki a férjemben volt, meg valakiben, de a bűn társas lény. Mint ahogy a létezésünk is mindig bűnös emberek kapcsolata és szövetsége. Jézus maga elé idézi a férjeket is. Menj és szólj neki. Nincs férjem. Jól mondod. És abban a pillanatban, mikor az asszony mindent elfogad, és meghajol Jézus előtt, szabadsága lesz. Mind az öt férje, és a mostani nem férje, kapcsolatában való minden bűnétől. Szabadsága lesz, bocsánata. A tanítványok egy másik csoport ebbe a történetbe, föltétlenül beszélni kell róluk, mert ők sincsenek tisztában egészen azzal, hogy Jézus a világidvezítője. Hogy ő a Krisztus a világidvezítője. Visszatérnek, és csodálkozva látják, hogy Jézus egy asszonnyal beszélget. Csodálkozásuk tovább nő, amikor azt kérdezik Jézustól, hogy hát hoztunk neked enni, miért nem eszel? Valaki már járt itt, adott neked enni. És mond valami csodálatosat Jézus. Van nekem eledelem, amit ti nem tudtok. Mit nem tudtak a tanítványok? És milyen titkos eledele volt Jézusnak? Hogy az odavitt friss élelemhez nem nyúlt hozzá. Mi van a dolgok mélyén? Mi zajlik az Úr Jézusban, amit így fejez ki? Kedves testvérek, ez a Samária, amelyiken átmenőben volt, ahogy ment észak felé, ez a Samária egy zsidók által elkerülendő és teljességgel megvetett terület volt. Azért, mert itt összekeveredett a zsidók vére más nép vérével. És ezért egy zsidó Samáriát mindig kikerülte. Mert megvetették őket. Kevert vérűek, ez az igazi rasszizmus. Kevert vérűek, elkerülték őket, nagyon tudatosan. Nem nézték őket igazán ember számba. És gondoljátok el az Úr Jézust. Leül ott Samária határába. És miközben nem fogadja be őt Jeruzsálem, és nem fogadja be Júda, ott azon a köves puszta helyen egy ilyen összetört, lenézett, senkinek nem tartott életben Jézus meglátja, hogy valaki járt előtte, mert ez az asszony tud a messiásról. És Jézus lelki szemei előtt feltetszik az, ami eztán fog bekövetkezni. Amiről mindenkivel beszél, ahogy estéről estére szóltam, hogy ő a világ üdvözítője, nem a zsidóságé. Onnan támad, onnan indul, ahogy mondja Jézus, de nem az övék. A világé lesz. És itt van az első kalász. Egy ilyen asszony. És Jézus már látja azt, ahogy az asszony elrohan a lelki szemeivel, hogy indul a világmisszió. Mint hogy indul is. Hogy Izraelnek nem kell, nem is kell neki. Hogy a zsidóság megveti, megveti. Hogy Jeruzsálem kilöki, kilöki. Hogy kivégzik. De azt is látja, mert ott van előtte egy asszony, akit megvetnek a zsidók, akit megvetnek a samaritánusok, akiben ki kell a magvetés. Ott a pusztába, ott a kietlen helyen, egy ilyen senkibe, egy ilyen összetörtbe, egy ilyen lenézetbe és megalázottba teremni kezd az Isten üdvözítő kegyelme. És Jézus már látja, hogy azt mondja a tanítványoknak, ti, ugye ezért olvastam fel végig, ti azt mondjátok, 4 hónap, és itt van az aratás, de hogy is, fehérek már a mezők. Ugye még nem látjátok, a ti szemeitek nem látja még, de én már látom, és nekem ez az eledelem, mert ezért jöttem, hogy a világ üdvözítője legyek, hogy az Isten bárányaként elvegyem a világ bűneit. És itt van előttem valaki, szárba szökkent, búza van rajta, élet, aki aztán hazamegy, és elszórja a kalász magjait. És a megvetett Samáriába elindul a világmisszió. Ez az én eledelem. Ti nem tudjátok. Ez az én eledelem. Samári Jeruzsálembe és Judeába nem nyílt ajtó Jézusnak. És ezen a félig pogány helyen, igen. És Jézus látja az egész pogány világot, hogy megnyílik az ajtó előttük. Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. Íme a samáriai asszony, az első kalász. Szóval a Jézust, a világ üdvözítőjét a kút mellett nem lehet fölismerni. De amit e romhalmazon át elvégzett ebben az asszonyban, azt meg csak ő tudja elvégezni, és innen meg ráismerhetsz. Ilyet csak a világ üdvözítője tud. Samária köves helye termést hozott, és az azt jelenti, testvérek, és ezzel fejezem be, hogy van reménye a világnak. érik folyamatosan Isten vetése. Ezért adventben, ha a szeretteidre gondolsz, akik még nem tudják, hogy Jézus a világ üdvözítője, várjál, és nézz rájuk reménységgel, hittel, örömmel, türelemmel. Jézus célba viszi az akaratát. És azzal fejezem be, hogy és munkálkodj, amíg nappal van. Ahogy ez az asszony tette, hogy ezután bement a városba, és az emberek véleménye többé nem érdekelte. Csak egy, hogy munkálkodjon, és mondja tovább, hogy van a világnak üdvözítője, és én találkoztam vele. Romokon át a világ üdvözítése felé. Ki tud ilyet? Ami csodálatos Krisztusunk. Ismered-e a világ üdvözítőjét? Meg fogod ismerni, ha a sok bezárt ajtód egyszer elkezd kitárulni előtte. Megengeded, hogy felhozza azt, ami ott mélyen van, a te vétkedet. El is fogja fedezni a vérével. De közben minden mássá lesz. Ne menj el úgy, ahogy vagy, testvér. Ne higgy abban, hogy jó az úgy, ha még a világ üdvözítőjét nem ismered. Azt mondja, akkor elkárhozol. Nem kerülgeti sajnos a Biblia. Azért ki mondja, hogy józanítson, akkor elkárhozol. De gondold el, ha a világ üdvözítője a romokon át is utat talált a samáriai asszony szívéig, pont a te romjaidon át nem tudna eljutni a szívedig. Nyisd csendben ajtót, és halld meg, amit Jézus tegnap is, ma is mondott. Én vagyok az, aki itt vagyok előtted. Én vagyok az. Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus, hogy estéről estére elénk állsz, hogy magadra mutass, hogy te vagy az Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, aki hordozod a világ bűneit. És te vagy az, akin keresztül van bűnbocsánat és örök élet, mert te vagy a világ üdvözítője, és a miénk is. Ne haragudj, Urunk, hogyha mi a romhalmaz életünket próbáljuk takargatni, és művirágokat teszünk rá, hogy úgy nézzen ki, hogy élet van rajta. Milyen nevetséges. Közben belül minden kong száraz és halott. Segíts nekünk megnyílni te előtted, hogy a te bűntörlő véred eltörője minden vétkünket, hogy felismerjük benned a világ és az életünk üdvözítőjét, és lehessünk erről boldog tanuk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Hirdetem, testvérek, hogyha Isten megtart bennünket és élünk, akkor holnap este 6 órakor fogjuk befejezni a sorozatunkat. Szeretettel hívlak bennőtöket, és bátran szólítsatok meg másokat is. A jelenlévő fiatalokat pedig arra kérem, hogy elkészült a karácsonyi körlevelünk, a címeket is kinyomtattuk, egy részébe már a borítékra is rákerültek a címkék, de a leveleket kéne hajtogatni és a borítékba betenni, lezárni. Ma és holnap jó lenne, hogyha a karácsonyi körlevél több mint 1000 példányba való ilyen előkészítésébe szokásatokhoz szíven segítenétek. Vagytok itt jó néhányan, csütörtöki és pénteki ifjúsági órára járó fiatalok. Tehát aki most ráér, azt arra kérem, hogy 10 percet tud, 10 percet, fél órát, gyertek be a hivatalba, majd onnan átmegyünk a terembe, kirakjuk a borítékokat, és kezdjetek nekünk segíteni előre is hálaadással. Megköszönöm. Záró énekünk az 510. Kicsit elment az idő, hosszan beszélt a pap, akkor rövidebben énekelünk. 510. dicséret első-második verseit énekeljük. 1-2, ó lelkem, szent napsugara, ahol te vagy, nincs éjszaka.